Igen, van, ami nem nekem szól a Bibliában, de attól még, hogy nem nekem szól, attól még szólhat hozzám. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a 11. epizódban vagyunk most együtt, és a mai adásban arról lesz szó, hogy vannak-e olyan részek a Bibliában, vagy van egyáltalán a Bibliában olyan szövegrészlet, amely nem nekünk szól. És hogy hogyan tudjuk azt megállapítani, hogy tulajdonképpen ez nekünk szól-e, vagy nem szól nekünk. De mielőtt ebbe belemennénk, egy rövid emlékeztető, mégpedig, hogy iratkozzatok fel az Evlelkészre mindenfajta fórumokon és platformokon, hogyha nézelődni is szeretnétek, akkor a YouTube-on, ha csak hallgatóznátok, akkor a Spotify-on és a Podbean-en, és hogyha mindenről értesülni akartok, akkor pedig a Facebookon iratkozzatok föl, de az a legjobb, hogyha ezt mindenütt megteszitek. És felhívnám a figyelmeteket arra, amit már az előző, a 10. adásban is elmondtam, hogy egy kampányt szeretnék most indítani, és a kampánynak a célja pedig az, hogy minél többet szóljatok hozzá, tegyétek föl a kérdéseiteket, akár az adással kapcsolatban, akár bármi mással kapcsolatban, és én igyekszem ezeket csokorba gyűjteni, és amelyikre úgy érzem, hogy kell, vagy lehet, vagy képes vagyok válaszolni, reagálni, akkor azt meg fogom tenni egy kérdések és válaszok adásnak a formájában, esetleg több adásban is, hogyha annyi kérdés összejönne. De vágjunk bele akkor a mai témánkba, ami pedig az, hogy vajon hogyan tudjuk megkülönböztetni a Bibliának az üzeneteit, vagy az üzeneteknek a rétegeit, az üzeneteknek a célját, célcsoportjait, célszemélyeit, vagy éppen az üzeneteknek a szándékait. Tehát célcsoportok és szándékok, ezek lesznek a mai adásunknak a fókuszába. Úgy is mondhatnánk, hogy az értelmezési rétegei a Bibliának. Így módon ez a mai adásunk a Bibliáról szóló, effektív, hogy általában a bibliai szövegről szóló második adásunk. Az előzőt azt belinkelem lentre, föntre, valahova ide az mindenfajta platformon, és akkor ott azt meg tudjátok hallgatni. Az egy ilyen általános bevezető, elég hosszú általános bevezető arra, hogy tulajdonképpen mi is a Biblia. A mostani adásban azért szűkítenünk kell egy picit a vizsgált szövegeknek a körét, mert hogy annyira nagy a téma, hogyha ezt minden bibliai, nem is tudnám megtenni minden bibliai könyvre, ezért most mindössze két bibliai könyvre fogunk fókuszálni, abban a tekintetben, hogy vajon hogyan szól nekem a Biblia, vagy hogyan nem szól nekem a Biblia. És ez a két könyv pedig Máté evangéliuma lesz, ahol meg fogjuk nézni azt, hogy Jézus mondani valójának milyen célcsoportjai voltak, és a Pál apostolnak az egyik levele, mégpedig a korintusi gyülekezethez írott első levél lesz majd a második, amit meg fogunk nézni, hogy Pálnak milyen célcsoportjai voltak, illetve az maga az az üzenet, amit akár Jézus, akár Pál annak az adott célcsoportnak elmondott, azt vajon milyen szándékkal mondta, vagy milyen autoritással, milyen hatalommal, hogyha úgy tetszik, vagy milyen szándékkal mondta ennek az adott célcsoportnak. Ószövetségi szakaszokra nem nagyon fogunk kitérni egy-két kivételtől eltekintve, mert az nagyon nagy falat lenne, és túl hosszúra nyújtaná valószínűleg az adást. Mindazonáltal nagyon izgalmas az, és ezt most csak egy ilyen, majd még elő fog kerülni, de azért egy zárójeles megjegyzésként ide teszem, hogy Jézus is ezt csinálta, amit mi most csinálunk magunkra vonatkozóan, hogy az ószövetségi szakaszokat, amelyeket akkor az emberek olvastak, hallottak a különböző összejöveteleken, Isten tiszteleti alkalmakon, azokat Jézus értelmezte, és sokszor Jézus új tartalommal töltötte meg. Ez utóbbira persze mi nem vállalkozunk, hogy most új tartalommal töltsünk meg bármit is, hiszen mi ragaszkodunk a szöveghez, meg hát az Jézus megtehette, de mi azért nem tehetjük meg. De magát azt az értelmezést, az, hogy magunkra hogyan vonatkoztassuk azt, ami le van írva egy adott szövegben, abban viszont nagyon is előre tudunk lépni együtt. A mai adásban tulajdonképpen nem akarok annyira nagyon sok példa lesz, de nem akarok végtelen mennyiségű példát felsorolni, tehát nem az a célom, hogy minden bibliai szakaszról, akár Máté evangéliumában, vagy az első korintusi levélben elmondjam azt, hogy na ez, ezeknek szól, az amazoknak szól semmi, hanem inkább úgy mondanám egy ilyen hasonlattal élve, hogy nem halat szeretnék adni, hanem hálót. Azaz nem példákat akarok adni, hogy akkor ez neked, az nekem, az stb., hanem egy módszertant, egy nagyon végtelenül egyszerű módszertant szeretnék adni arra, hogy az ember meg tudja állapítani azt, hogy ez vajon neki szól-e, vagy nem neki szól. Viszont azt is hozzá kell tennünk, még egy, hát nem is zárójeles, ez inkább aláhúzandó megjegyzésként, amit a bevezetésben is mondtam, hogy attól még, hogy az elsődleges célcsoportba én nem tartozom bele, hogyha olvasom azt az adott szöveget, attól még az nem azt jelenti, hogy ez nem szólhat hozzám. Ó, dehogy nem. Csupa-csupa olyan szövegrészlet, amelynek mondjuk a célcsoportjai egy egészen jól körülhatárolható embercsoport volt, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, az nem jelenti azt, hogy nekem nem szól, hiszen akkor az egész Biblia nem szólna nekem, hiszen az egész Bibliának a címzetjei azok az emberek voltak, akik abban az adott korban éltek, amikor a Biblia keletkezett. Tehát nyilvánvalóan ezt nem lehet azt mondani, hogy akkor ezt teljesen elutasítom, azt meg teljesen befogadom, hanem az egész Biblia üzen nekem, szól hozzám, de van olyan bizony, hogy bizonyos szakaszok, bizonyos fejezetek, vagy bizonyos könyvek nem szólnak annyira rólam, nekem, vagy nem tartalmaznak olyan dolgokat, amikkel én napi szinten mondjuk foglalkozom. Ettől még az egész Biblia Istennek az igéje, és Isten a kötőszókon, meg a szóközökön keresztül is meg tud bennünket szólítani, szóval így kezeljük ezt. Én most csak szeretnék egy pici segítséget adni, hogy a mindennapi életben hogyan lehet apró pénzre váltani bizonyos bibliai szakaszokat. Nekünk, evangélikusoknak, és akik nem evangélikusok, és úgy hallgatják az adást, őket is nagy szeretettel köszöntöm, de nekünk, evangélikusoknak, azt azért hozzá kell tenni, és hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze, tehát nekünk, evangélikusoknak nem annyira nehéz ezt megtenni, mint mondjuk esetleg más felekezetűeknek, ugyanis nálunk eleve vannak szintkülönbségek bibliai szövegek között, itt a bibliai értelmezések tekintetében is visszautalok a Bibliáról szóló első adásra. Hallgassátok meg, ha nem tettétek volna meg, ez a Biblia olvasó attitűd, amie, vagy szabálynak, azért nem mondanám, inkább attitűdje az evangélikusoknak, az, ami Krisztusról szól, az elsőbséget érvez. Ruther után mi így olvassuk a Bibliát, ezzel a szemüveggel, vagy ha úgy tetszik, ezzel a segédlettel, hogy ami Krisztusról szól, az elsőbséget élvez. Ami közvetlenül szól Krisztusról, az a legfontosabb a Bibliában, és koncentrikus körökként nem azt jelenti, hogy nem fontos a többi rész, csak megkülönböztetünk szinteket a Biblia értelmezésén belül. Most is ezt fogjuk tenni, csak éppen egy másik fajta szempontból. Nézzük meg először akkor a jézusi értelmezési rétegeket, hogyha úgy tetszik, nevezhetjük ezt így is, hogy tulajdonképpen kik voltak azok a célcsoportok, akiknek mondta Jézus a mondani valóját, az evangéliumot, az örömhírt, az Istennek az üzenetét, hogy kinek szóltak a bizonyos bibliai szövegek, kiknek címezte ezt Jézus. És most hadd lőjem le itt már rögtön az adásnak az elején a poént, mert hogy az a nagyon egyszerű szabályunk van, hogy amikor olvasunk egy bibliai szöveget, egy textust, ezt úgy is szoktuk mondani, egy textust, ha olvasunk egy bibliai szöveget, akkor mindig nézzük meg, hogy aki ott beszél, az kinek mondja azt a szakaszt, vagy kinek szól, kinek mondja, kiről szól az a szakasz. Mert nem mindegy az, hogy vajon kiknek szól, mert lehetnek bizonyos üzenetek, amelyek nem szólnak mindenkinek. Vagy lehetnek bizonyos olyan üzenetek, amelyeket úgy gondolunk, hogy nem szólnak mindenkinek, de közben meg igen. Tehát a legfontosabb szabály, hogyha a jézusi tanítást nézzük, vagy a jézusi szövegeket nézzük, az evangélium szövegeit nézzük, akkor az, hogy kinek mondta azt Jézus, kinek szól tulajdonképpen, amit mond. Az első megkülönböztetés, amit tennünk kell, az nem más, mint hogyha két csoportra akarnánk osztani Jézusnak a hallgatóságát, akkor azt mondanánk, hogy voltak azok, akik hozzá oda tartoztak Jézushoz szorosabban, és vannak olyanok, akik kevésbé szorosan, vagy egyáltalán nem tartoztak Jézushoz. Ha ennek címet akarunk adni, akkor azt mondom, hogy akik Jézushoz tartoztak, őket nevezzük tanítványoknak. Tehát vannak olyan szakaszok, amelyek tanítványoknak szólnak, és vannak olyan szakaszok, amelyek a tömegnek, vagy bibliai szóhasználattal élve sokaságnak szólnak. Máté evangéliumában gyönyörűen kijön ez. Ha a 13. fejezetet megnézzük, akkor ott a 13. fejezete Máté evangéliumának az alapvetően példázat fejezet, amelyikben példázatok sorakoznak. Jézus nagyon sok példázatot mondott, és ezek közül is az egyik legismertebb az a magvetőnek a példázata. Most magáról a példázat tartalmáról nem fogunk beszélni, de ha megnézzük itt a 13. fejezetnek az első két versét, akkor láthatjuk, hogy nagy sokasság gyűlt össze, és Jézus beszélt hozzájuk. Ő a parton állt, tengerparton, és a nép hallgatta őt. És aztán, amikor elmondta a példázatot, akkor a tanítványok megkérdezték tőle, hogy te miért beszélsz példázatokban? És ő így válaszolt nekik, mert nektek, 11. vers, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Tehát ezzel az első ige párral itt a 13. fejezetnek az első felében már látjuk azt, hogy maga Jézus is különbséget tett. Hogy mi az, amit a tömegnek mondott, mik azok a hittartalmak, amelyek a legszélesebb nyilvánosságra tartoznak, és mik azok a dolgok, amelyek viszont csak a tanítványi körre tartoznak. Amit itt mennyek országának titkairól beszél, itt a titokra misztérium szó van benne az eredeti görög nyelvben. Tehát vannak olyan misztériumok, titkok, amelyek nem abban az értelemben titkok, hogy tilos róla beszélni, hanem abban az értelemben titkok, hogy meghaladják mondjuk azt, hogy a józanésznek vagy a matematikának a kiszámíthatóságát, és valahol egy olyan dimenzióból szólalnak meg és szólítanak meg bennünket, amely nem kiszámolható vagy túlmutat ezen a fizikai valóságon, és bizony ezeket a dolgokat nem mindenki tudja befogadni. Vannak olyan dolgok, amik csak a tanítványoknak szólnak. Ez őrájuk is vonatkozott, azokra a tanítványokra, akik akkor ott voltak, meg Jézusnak a mai tanítványaira is vonatkoznak. Ugyanis ezek a titkok, ezt még érdemes hozzátenni, hogy ezek a titkok kapcsolatot feltételeznek a Jézus és a hallgató között. Vagy az olvasó között, most így magunkra vonatkoztatva, vagy a keresztényekre vonatkoztatva, kapcsolatot feltételez. Tehát vannak bizonyos dolgok, amelyek csak egy kapcsolatban érthetők meg. És ezek a titkok, az Isten országának a titkai, ezek csak a tanítványoknak szólnak. Lehet őket mondani másoknak is, csak ők valószínűleg nem fogják megérteni, megérezni, megtapasztalni, megragadni. És itt azt gondolnánk, hogy hát akkor igen, vannak olyan dolgok, amelyek a tanítványoknak szólnak, és vannak olyanok, amelyek bárki másnak is szólnak. És ebben igazunk is van, csak hogy a tanítványságon, vagy a tanítványokon belül is vannak még, hogy úgy mondjam, körök. Nagyon jól látszik az Jézusnak a szolgálatában, hogy összesen négy, tehát minimum négy, ennél csak több, tehát minimum négy kör volt a tanítványokon belül, akiknek Jézus különböző szinten vagy különböző módon szólalt meg, amennyire tudjuk. Ebből kettő egészen konkrét, ebből a négy körből, és kettő kevésbé konkrét, majd ezt mindjárt gyorsan meg fogjuk nézni. Mert hogy tanítvány és tanítvány között is van különbség. Arról sokat beszélünk a hitről, de viszonylag keveset beszélünk arról, hogy a hitünk ugyanúgy tud növekedni, csökkenni, ugyanúgy tud felnőni, vagy gyerek maradni, mint ahogy a biológiánk. Tehát a hit, az, hogy megvan nekünk, az nagyon jó, de a hitnek növekednie kell, és fejlődnie kell, ugyanúgy táplálni kell a hitet, és van, aki itt jár, van, aki ott jár, van, aki amott jár. Tehát ilyen megkülönböztetés is van. De persze van, és ez a legfontosabb, a másik megkülönböztetés, ami a tanítványi, Jézus tanítványi körében, tehát az akkori tanítványi körében a legjobban előjön, az, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek azért nem szólnak nekünk, mert vagy hozzánk, hozzánk szólhatnak, de hogy azért nem szólnak nekünk, mert Jézus szuverén módon, egészen autonóm módon, tehát ahogyan ő akarja, úgy adja valakinek, vagy nem adja valakinek. Tehát ezek nem törvényszerűségek és nem automatizmusok, hanem kapcsolatkérdése, ahogyan én ezt mondtam az előbb is, hogy kapcsolatkérdése. És van, akinek megmutatja Jézus és elmondja Jézus, valakinek pedig nem mutatja meg és nem mondja el. És ez gyönyörűen megjelenik a tanítványi körben és a tanítványi rétegben. Tehát általában az van a fejünkben, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt, ami csak részben igaz, mert hogy volt neki 12, a 12, de ezen kívül még sokkal több tanítványa volt, ezt biztosan tudjuk. De ne szaladjunk előre, nézzük meg először ezt a 12-t, sőt, igazából még a 12-t sem, hanem a 12 közül is 3-at, ugyanis az is nyilvánvaló Máté evangéliumából, hogy Jézusnak a 12 tanítványon, akiket nevezzük most apostolnak, a tanítvány az legyen a szélesebb kör, tehát a sokak, és azok közül volt 12 apostol, akiket Jézus kiválasztott magának. Erről olvasunk a Bibliában, de mindjárt oda is eljutunk, de hogy a 12 apostolon belül is volt 3 olyan, akiket a Bibliával foglalkozók, vagy a Biblia tudósok belső körnek, belső tanítványi körnek szoktak nevezni, és ez pedig 3 személyt takar, Pétert, Jakabot és Jánost. Jakab és János ők testvérek voltak, sokszor Zebedeus fiaiként hivatkozik rá az ige, mert hogy egy Zebedeus nevű férfi volt az apjuk, és ők testvérek voltak. Péter, Jakab és János, akik közül, megint mondom, Jakab és János testvérek voltak. Onnan tudjuk ezt, hogy volt egy ilyen belső tanítványi kör, több helyről tudjuk, de én csak egy példát akarok hozni, vagy hát egy szempontot akarok hozni, amiben 2 példát szeretnék bemutatni. Az egyik Máté evangéliumának a 17. fejezete, na majd nem fogom most mindig elmondani, hogy Máté evangéliumon, csak mondom, hogy hanyadik fejezet. 17. fejezetében Jézusnak a megdicsőlése, amikor Jézus fölmegy egy hegyre, és ott megjelenik Mózes és Illés, a nagy ószövetségi alakok, és Jézus elváltozik, ilyen fényesen ragyog, mint a nap, meg a fény, ilyen fantasztikus dolgok történnek ott fönt egy pár percre csak, de igen. És bizony, oda a megdicsőlésnek a hegyére nem viszi föl magával mind a 12 apostolt, hanem csak 3-at, Pétert, Jakabot és Jánost. Ez csak nekik szólt. És ugyanezt történik meg a Getsemáné kertben, amikor az utolsó vacsora után kimennek a Getsemáné kertbe, 26. fejezet 36. versétől kezdve, és Pétert, Jakabot és Jánost viszi magával külön a Getsemáné kertben egy másik helyre, tehát mondjuk azt, hogy a másik végébe, a 11 tanítvány közül, mert akkor ugye már Júdás nincs ott, mert elment, hogy elárulja Jézus, tehát a 11 közül 3-at elvisz magával külön a kerten belül egy másik helyre, ahol pedig imádkozik, és őtőlük is azt kéri, hogy imádkozzanak. Van több példa is, de mondjuk ez a 2 nyilvánvalóan mutatja azt, hogy Jézus is differenciálta a tanítványi körét. Ez nem azt jelenti, hogy nem szerette mindet, vagy kevésbé szerette a többit, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, amik XY emberre tartoznak, és Z-re pedig nem. Tehát ez volt a belső tanítványi kör, ez a 3 fő. Péter, Jakab és János apostol. Ennek ellenére ez nem azt jelenti, hogy ők sokkal jobbak voltak, mint a többiek. Tehát a kiválasztásnak az oka, és ezt már említettem, nem az volt, hogy ők ennyire jók voltak, vagy ennyire profik voltak, hanem az, hogy Jézus ezt így gondolta. Így döntött és kész. Hát gondoljunk csak bele, a legnagyobb baklövéseket, vagy a legnagyobb blödségeket azokat ezek a tanítványok tették meg. Vagy a legnagyobb tragédiák velük történtek meg az ő hibájukból. Gondoljunk csak Péternek az árulására. 20. fejezet. 20. verstől kezdve. Bocsánat, elnézést. 26. fejezetben. 69. verstől kezdve. Amikor is a kakas szó előtt ugye Péter megtagadja Jézust, mikor miután Jézust elfogták. Katasztrófa. Vagy gondoljunk Zebedeus fiaira, ugye Jakabra és Jánosra, akik a 20. fejezet 20. versétől kezdve anyukájuknak a tanácsára és unszolására oda mentek Jézushoz, és azt kérték tőle, hogy ha majd visszakerül a mennyországba, akkor a jobb keze és a bal keze felől, tehát a hozzá legközelebb állók az ő királyságában, az legyen ez a két fiú, Jakab és János. Ugye anyuka nyomta volna kisfiúkat be a jóba, és akkor Jézus erre azt mondja, hogy nem, fogalmatok sincs, hogy mit kértek. Fogalmatok sincs, hogy mit kértek. Szóval ők nem voltak jobbak, mint a többi tanítvány, hanem csak egyszerűen Jézus úgy döntött, hogy ők lesznek azok a kiválasztottak a 12-ből is. Tehát ők a legszűkebb kör. A következő ugye maga a 12 apostol, akiket a tanítványok sokassága közül, vagy a nagyobb csoportjából választott ki magának Jézus. Máté 9. fejezetének 37. versétől kezdve tudjuk olvasni, ahol már szó van, a Máté 9.37-ben már szó van, hogy vannak tanítványok, és a 10. fejezetnek az elejében választ ki közülük 12-t. Tehát Jézusnak már voltak tanítványi, és valószínűleg több mint 12 tanítványa, bár nem volt leírva ezeknek a tanítványoknak az elhívása, megszólítása, de ebből tudjuk, hogy már voltak előtte tanítványi, és mivel ezekből választott ki 12-t, tehát gyanítjuk, hogy már több mint 12 volt akkor. Persze spekuláció, de hát azért egy elég jó tipp, azt lehet mondani. És nagyon izgalmas, hogy itt tesz egy megkülönböztetést a Szentíró, Máté, ugyanis amíg még a 9. fejezet végén a tanítványokról beszél, azt mondja, hogy kiválaszt a tanítványok közül, és apostollá teszi őket, vagy hát apostolnak nevezi őket, azaz küldöttnek. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ebben sajnos nem tudunk belemenni, de hogy a tanítvány és a küldött nem ugyanaz. Tehát az, aki a mesternél tanul, az egy dolog, de akkor lesz belőle igazi Krisztus követő, hogyha utána el is megy és el is mondja azt, és át is adja azt, amit Jézustól kapott, így lesz belőle apostol, ami azt jelenti, ez egy görög szó, apostolos, azt jelenti, hogy küldött. Tehát tanítványból apostol lesz ebből a 12-ből. Erre választja ki őket, hogy elküldje őket. Tehát azt is lehet mondani, akár, hogy egyfajta specifizálódás történik meg a tanítványi körön belül, hogy vannak bizonyos körök, amelyek bizonyos dolgokra vannak elhívva, vagy vannak megszólítva, funkcióra, hogyha úgy tetszik, és ő közülök, ezek közül a funkciók közül is kiemelkedik az apostol, vagy a küldött, akik 12-en voltak Jézusnak a tanítványai közül kiválasztva. Tehát eddig beszéltünk arról, hogy van egy belső tanítványi köre Jézusnak, van, ami csak nekik szólt, van egy külső, vagy egy szoros tanítványi köre a 12 apostol, és a következő kettő tekintetében ki kell lépnünk Máté vonatkoztatási rendszeréből, tehát a Máté evangéliumából, mert hogy őróluk nincsen szó, így egészen konkrétan. Lukács evangéliumának 10. fejezetében viszont van szó róluk. Ez ott azt írja a Szentíró, hogy Jézus kiküld 72 tanítványt. Tehát valószínűleg lehet, hogy ebbe benne volt már a 12 is, tehát ez azt jelenti, hogy akkor plusz 60, de lehet, hogy nem, most ez mindegy. A lényeg az, hogy van egy külsőbb tanítványi kör is, ez egészen nyilvánvaló. Ez mondjuk abból is nyilvánvaló volt, hogy Jézus kiválasztotta a tanítványai közül 12-t, akit apostolnak nevezett. Tehát tudjuk, hogy van több, de itt már van valami konkretizálása is ennek a számnak. Tehát minimum még plusz 60 tanítványa volt, mondjuk ez a 72 tanítvány, nevezzük őket így. Egyes iratok szerint ez csak 70 volt, és nem 72. Így mondjuk lenne ószövetségi utalása, mert hogy Mózesnek is 70 vezetőt választott ki Mózes a nép vezetésére a pusztában, de most ebben nem menjünk bele. Mi szempontunkban most mindegy, hogy 70 vagy 72, de hogy ezt a 72 tanítványt küldte ki Jézus. Érdekes módon ők is ki lettek küldve, mégsem neveződtek apostolnak, tehát itt valami különbségtétel van, de ezt biztosan tudjuk, hogy van egy szélesebb tanítványi kör, ugye a 3 belső tanítvány, a 12 apostol és a 72 tanítvány, ez már a harmadik halmazunk. És a 4. egyben utolsó, az nem sok, vagy hát nem tudunk róla sokat elmondani. Itt még messzebb kell mennünk, ugyanis az evangéliumokban nincs is erről szó, hanem Pál apostol ír erről az első korintusi levél 15. fejezetnek a 6. versében, ahol arról beszél, hogy a feltámadás után Jézus több mint 500 tanítványnak jelent meg egyszerre. Ezt mondja, hogy egyszerre, tehát ez azt jelenti, hogy Jézusnak minimum 500 tanítványa volt a húsvét után, tehát a feltámadás utáni időben. Ez már lehet, hogy megvolt neki a feltámadás előtt is, tehát a földi szolgálat alatt. Lehet, hogy egy részük már a feltámadás után csatlakozott a többi tanítványhoz. Mindazonáltal azt tudjuk mondani, hogy Jézusnak a tanítványai az ő korában az 500 plusz volt, tehát minimum 500, de annál csak több lehet. Lehet, hogy ezek között voltak olyanok, akik effektíve Jézussal nem is találkoztak a földi szolgálata alatt, de hát ez van. Tehát, hogy 500 tanítvány, tehát ez a negyedik kör. És ők látták a feltámadott Krisztust. Tehát azt kell látnunk, és most foglaljuk össze egy picit ezt, amiről eddig beszéltünk, hogy már Jézus már a földi szolgálata alatt is megkülönböztetett különböző csoportokat, most azon túl, hogy most tanítványok, illetve a sokaság, tehát hogy van, ami a mindenkinek szól, van, ami csak a tanítványoknak szól, de még a tanítványokon belül is megkülönböztetett csoportokat, akiknek más-más üzenetet adott, vagy nem szeretem ezt a szót, de most mondjuk így, és értsük jól, más-más szinten beszélt nekik. És ezt applikálni tudnunk kell, na ezt most szépen elmondtam, tehát ezt alkalmazni kell saját magunkra is. Tehát, hogy amikor a Bibliának a szövegeit olvassuk, akkor ami a tömegnek szól, az nyilvánvalóan nekünk is szól, de ami a tanítványoknak szól, az különösképpen is nekünk szól. Tehát, hogyha már különbségtételt akarunk tenni, és keresztény emberként olvassuk a Bibliát, akkor különös tekintettel legyünk azokra a szakaszokra, amikor Jézus csak a tanítványoknak beszél. Mert az valami olyan unikális, valami olyan megszívlelendő dolog. Ez nem azt jelenti, hogy amit a sokaságnak mondott, az nem fontos, hanem azt jelenti, hogy erre különös tekintettel legyünk ezekre a szakaszokra, amelyeket a tanítványoknak mondott el, vagy külön a tanítványoknak. Nagyon sokszor írja azt az evangélium, hogy külön magához hívta a tanítványokat. Tehát ezzel is nyomatékosítja magát az üzenetet, ami azokban a sorokban van, amik csak és kizárólag a tanítványokhoz szólnak. És hát ne lepődjünk meg, hogyha találkozunk olyan üzenetekkel, vagy olyan mondatokkal, amelyek nekünk nagyon sokat jelentenek, de keresztényként, de ha nem kereszténynek mondjuk el, akkor az ő számára ez nem fog sokat jelenteni. Mert hogy kell az a kapcsolat, amiről itt beszéltem is, kell az a kapcsolat, hogy az ember meg tudja ragadni azokat a hittartalmakat, amelyeket Jézus mondott, és ezek a hittartalmak, ezeknek a megértése vagy megragadása, azért mondom ezt a megragadást, mert nem mindig lehet megérteni, de megragadása, ez feltételezi a kapcsolatot a mester és a tanítvány között. A következő megkülönböztetés, amit meg kell tennünk, az nem az üzenetek, a Jézus üzeneteknek a célcsoportjai, hanem az ember és ember közötti kapcsolat, vagy az ember és ember közötti viszonyulásnak a kategóriái. Ugyanis Jézus ezt is megkülönböztette. Tehát egyrészt van egy olyan attitűd az evangéliumokban, hogy minden ember egyenlő, minden emberrel azonosan kell bánni, minden ember egyenlő az Isten szemében, ezért a keresztény embernek a szemében is egyenlőnek kell lenni. Mindezek mellett viszont Jézus is tett megkülönböztetéseket, hogy milyen kapcsolatban lehet a tanítvány, vagy az őt követni akaró a másik emberrel. Milyen kapcsolatban lehet is. Ennek mentén másképpen lehet, vagy kell, itt most ilyen kérdőjeleket teszek, ilyen virtuális kérdőjeleket, lehet, vagy kell viselkedni, viszonyulni a másikhoz. Tehát amíg eddig arról beszéltünk, hogy a Jézushoz való viszony, vagy a vele való kapcsolat alapján meg van különböztetve, hogy melyik üzenet kinek szól, most azt fogjuk megtenni, hogy ember és ember közötti kapcsolat alapján melyik üzenet kinek szól. Két fogalom van, amiről most fogunk itt beszélni, amit Jézus is nagyon határozottan megkülönböztetett. Ez a két fogalom pedig a felebarát és a testvér. Felebarát és testvér. Ezek keresztény alapfogalmak. Volt olyan kommentelő, aki kérte, hogy alapfogalmakat tisztázzunk, mert hogy milyen jó lenne, hogyha ezeket a amúgy nagyon sokszor használt alapfogalmakról beszélnénk egy kicsit, mert nem biztos, hogy tudjuk, hogy ezek mit jelentenek egészen pontosan. Remélem, hogy ő most hallgatja, ha igen, akkor üdvözlöm. Tehát két alapfogalmat fogunk megnézni, hogy mit jelent az, hogy felebarát, és mit jelent az, hogy testvér. Kezdjük a felebaráttal. Amikor hittanosokat tanítok, és megkérdezem tőlük, hogy szerintük ki az a fele barát, akkor általában azt szokták mondani, hogy aki csak félig a barátom, félig nem. Hát igazából valahol igazuk van, de valahol nincsen. Ez egy olyan műszó, amit már nagyon régóta használunk, és a Bibliában nagyon sokszor szerepel ez a kifejezés, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben. Most ki fogunk lépni ebből az 1 Korintus Máté vonatkoztatási rendszerből szinte teljesen, sőt még egy picit az Ószövetségbe is megyünk, hogy megértsük ezt a fele barát kifejezést. Van Jézusnak egy nagyon híres mondata, amely úgy szól, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Hát ezt nem csak Jézus mondta, ezt az Ószövetségben is benne van, 10 perc, mindegy, tehát hogy ez nem egy újdonság, de Jézus ezt nagyon kiemelte, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. És most már csak az a kérdés, hogy kit tekintünk fele barátnak. És ugye itt jön is, be is jön egy történet János evangéliumából, ahol megkérdezik ugye Jézustól, oké, szerest fele, de ki az én fele barátom? Na most ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ez a kérdés miért fontos, ahhoz meg kell néznünk azt, hogy az Ószövetségben, tehát abban a vonatkoztatási rendszerben, amiben Jézusnak a hallgatósága volt akkor és ott, ők hogyan értették ezt a fele barátot. Mózes 3. könyvének 19. fejezete, 17.-18. verset olvasom, amely a 10 parancsolatnak a követelményei, ez a címet adták ennek az egész résznek, hogy a 10 parancsolatnak a követelményei, tehát a 10 parancsolathoz nagyon szorosan hozzáfügg. Ezt úgy lehetne mondani, mintha 10 parancsolat lenne az alkotmány, és utána lebontogatva mindenfajta jogszabályok. Most ezt a jogi hasonlatot hozom, persze ne tekintsük alkotmánynak a 10 parancsolatot, csak hogy értsük, hogy miről van szó. Így hangzik ez a két vers, tehát Mózes 3. könyve 19. fejezet 17. és 18. vers. Ne gyűlöld szívedben embertársadat, fedd meg bátran honfitársadat, és ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben. Szerest fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Eddig az idézet. Tehát itt az Isten beszél, mégpedig arról beszél, hogy hogyan is kell viszonyulni a 10 parancsolathoz, meg úgy általában ahhoz a rendszerhez, amit ő adott az ő népének, hogy abban a rendszerben éljen. És itt a másik emberhez való viszonyt taglalja le. Itt most egy csomó olyan fogalom van, amivel ember és ember közötti viszonyt írjuk le. Ott van az embertárs, honfitárs, néped fiai, és ott van a felebarát is, maga mint kifejezés, a felebarát is. Ezek közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, nyilván a magyarban sincs sem ugyanaz, és itt próbálták a bibliafordítók ezt visszaadni, hogy különböző fogalmakat használtak, de azt lehet mondani, hogy ezek a fogalmak mind rokonok egymással. Ugyanis, hogyha megnézzünk más szakaszokat, más bibliai szakaszokat, ahol ezek a fogalmak szerepelnek, sokszor ezek átjárhatóak. Tehát az egyik fogalom itt embertársként, amott barátként szerepel. Az egyik itt honfitársként, a másik oldalon pedig másik, vagy másik helyen meg másik emberként szerepel. A néped fiai az egész konkrét, tehát azon nincs mit másképp fordítani. És hogyha a felebarátot nézzük meg, ami érdekes, ennek a végén van, tehát minthogyha az előző fogalmakat, az embertársat, a honfitársat és a néped fiait akarná összefoglalni, ott van a felebarát, amit úgy is lehet lefordítani, ez héberülkömmel úgy hangzik, hogy réa, hogy társ, szomszéd, barát. Társ, szomszéd, barát. Ez a felebarát, ez egy olyan műszó, amit csak a magyarban használunk. Hogyha az angol Bibliát olvasok, akkor általában mindenütt a neighbor szerepel, ami szomszédot jelent. És nagyon jól kiadja különben a társ, a barát, a szomszéd és ez a fele barát valahogyan együtt magának a fele barát kifejezésnek a lényegét. Tehát, hogy az Ószövetségben, ha Ószövetségben azt olvassuk, hogy fele barát, akkor az tulajdonképpen az Isten népéhez tartozó másik embert jelentette, tehát Izrael népéhez tartozó másik embert. Tehát honfitársat, hitben testvért. Ugyanis abban az időszakban az, hogy valaki Izraelhez tartozott, az nem csak nemzetiséget jelentett, hanem automatikusan vallási közösséget is. Ez a kettő, a nemzeti és a vallási közösség, ez egy és ugyanaz volt, tehát e közé egyenlőségjeletet lehetett tenni. Tehát amikor az Ószövetség fele barátról beszél, akkor a honfitársról beszél, aki velem egy hitem van. Mert hogy mindegyik honfitársam velem egy hitem van, ha én mondjuk egy ószövetségi ember lettem volna, akkor azt mondhatnám, hogy nekem az összes nemzeti alapon honfitársam, az nekem mind a hit társam, vagy hit sorsosom, ha úgy tetszik, mert hogy ekkor a kettő közé akkoriban egyenlőségjelet lehetett tenni. És amikor Jézus arról beszél, hogy szerest fele barátodat, mint magadat, akkor nem véletlen az, hogy aztán Lukács evangélium a 10. fejezetben megkérdezik, hogy de hát ki az én fele barátom. Azt olvassuk Lukács 10:25-től, hogy ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint Jézus, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő elmondja, igen, hogy szeresd az Urat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint magadat, tedd ezt is élni fogsz. 29. vers, ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? És válaszul Jézus egy példázatot mondott neki, ami a méltán híres, irgalmas samaritánusnak a példázata, amely röviden összefoglalva arról szól, hogy ment egy ember az úton, akik rablók, az akkoriban ez nagyon általános dolog volt, hogy rablók voltak az út mentén, úton állók, elkapták, elvették mindenit, jól megverték, és félholtan ott hagyták az út mellett. És arra ment egy pap. De meglátta, és elkerülte. Hú, nem foglalkozom vele. Arra ment egy lévita is, aki szintén a templom körül az ilyen tevőleges szolgálatokat végezte, a gonnoknak, vagy karbantartónak, ennél azért kicsit több, de mondjuk azt, hogy templomi gonnok, vagy karbantartó, meg ügyintéző, és ment arra, adminisztratív munkatárs, de szintén a templomhoz tartozó, és ő is ott hagyta. Nem foglalkozott vele. És aztán arra ment egy samaritánus, Samária, az Izraelnek az északi része, volt, vagy hát az északi részén helyezkedett el, és ott egy olyan népcsoport volt, akik csak félig meddig voltak izraeliták, vagy félig meddig voltak zsidók, mert hogy volt egy bizonyos történelmi időszak, amikor ők összekeveredtek más népekkel, ennek a területen, ennek a területi egységnek a lakosai összekeveredtek más népekkel, és az tilos volt az Ószövetségben, tehát nem lehetett más népből feleséget, vagy hát alaphelyzetben, meg nem lehetett szokásokat átvenni, meg ilyesmi, hanem így elszigetelten kellett Izraelhez tartozni, ők ezt nem tartották be, és ezért a többi izraeli jobban utálta őket, mint a nem izraelieket, mert hogy ők árulók. És hát arra ment egy samáriai, és meglátta ezt az embert, és segített neki, ellátta, pénzt is adott neki, meg mindent megtett, amit meg kell. És akkor miután Jézus elmondja ezt a példázatot, megkérdezi ettől az írás tudótól, hogy na vajon ennek az embernek, akit ott összevertek, meg utonáltak, vajon ki volt a fele barátja? És erre azt mondja neki az írás tudó, hogy az, aki irgalmas volt hozzá. Innen az irgalmas samaritánus kifejezés. Irgalmas volt hozzá. Nem mondja ki azt, hogy a samaritánus, hát ez nem hagyhatta volna az ajkát, hogy ő kvázi honfitársának tekintse, hit sorsosának tekintse a samaritánus embert, akit annyira gyűlöl amúgy, de egyszerűen ő is ráérzett arra, hogy amikor Jézus fele barátról beszél, akkor nem lehet egyszerűen csak papírról beszélni, ahhoz, hogy én papíron egy néphez tartozom, papíron egy valláshoz tartozom, ezért ő nekem a fele barátom, hanem ez ennél egy sokkal tágabb fogalom. És ez az a pont, amikor Jézus az ószövetségi fele barát fogalmat kitágítja, és valami egészen mást ad helyette, egy sokkal tágabb fogalmat, Tehát azt tudjuk mondani, hogy keresztény szemszögből nézve a fele barát, az a közel lévő embertárs, akivel szemben, vagy aki iránt az Isten elindít bennünk, vagy a keresztény emberben valamit, ami lehet az irgalom, lehet a tettek, vagy valamilyen érzelem, vagy valamilyen szituációban vagyunk együtt, és összekapcsolódunk. Ez nem fel, tehát a fele barát, mint olyan Jézusi gondolat szerint nem feltételez hitbeli egybetartozást, vagy nemzeti egybetartozást, vagy bármilyen más kapcsolódási pontot, ami mondjuk ilyen földi kapcsolódási, vagy fizikai kapcsolódási, vagy bármilyen más kapcsolódási pontot. Hanem egyszerűen itt vagyok én, mint ember, ott van ő egy ember, és ezért én segítek neki. Ezért én viszonyulok, valamilyen szinten viszonyulok hozzá. Tehát amikor Jézus arról beszél, hogy így meg így bánja fel a barátoddal, vagy bármely más újszövetségi szakasz, így beszél, hogy így meg így bánja fel a barátoddal, akkor tulajdonképpen az embertársat kell érteni, és különösen is azt az embertársat, aki közel van. Mert könnyű fele barátnak, embertársnak tekinteni bárki mást, aki a világ másik felén lakik. Azt nehéz, aki a szomszédomban lakik. Azt nehéz, aki velem egyháztartásban lakik. Azt nehéz, akivel egy munkahelyen dolgozom, vagy egy boltba járok, vagy az utcán összefutok vele, amikor összeverve vagy nyomorultul ott van az utcán, például. Hogy csak a Jézusi példát lefordítsam most 21. századra, vagy átültessem 21. századba. Ő az én fele barátom, tehát az embertársam, aki közel van hozzám. Tehát ez jelenti a fele barát. Különben szerintem amúgy a Biblia fordítók nyugodtan átírhatták volna embertársa, csak hát ez már annyira beleitta, vagy beleette magát, itta? belerágta magát, beleette magát a egyfajta szakzsargonként az előző Biblia fordításokon keresztül a kereszténységbe, hogy ezt már nagyon nem lehet innen kimozdítani, de mi tudjuk azt most már, hogyha fele barátot olvasunk valahol, akkor azt ott embertársat kell érteni. A másik fogalom, amelyről még itt szót kell ejtenünk, az pedig a testvér. A testvér. Hogy ki az én testvérem. Azt kell mondanunk, hogyha újszövetségi alapon gondolkodunk a testvérről, ezt most nem fogjuk megnézni ennek az ószövetségi eredetét, de ha újszövetségi alapon gondolkodunk a testvérről, akkor az egy szűkebb kör, mint a fele barát. Tehát a fele barát a közel lévő embertárs, és ettől egy szűkebb kör a testvér, amikor Jézus testvérről beszél. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mit jelent az, hogy testvér, ahhoz azt kell látnunk, hogy Jézus kiket mondott testvérének. Egyszer Jézushoz, ez Máté evangéliumában most egy kicsit visszaevezve, 12. fejezet, 49. versétől kezdve, Jézushoz eljöttek a vérszerinti rokonai, és Jézus tanított egy házban, és mondták neki, üzenték neki, hogy hát itt vannak már a testvérek, rokonok, találkozni akarnak veled. És Jézus erre azt mondta, hogy aki itt engem hallgat, az az én testvérem. És az az én testvérem, rokonom, anyám, stb. Tehát tulajdonképpen Jézus, amikor megjelöli a testvér kifejezést és definíciót ad neki, akkor azt mondja, hogy azok, akik hallgatják őt, azok az ő testvérei. És tudjuk jól, hogy ha két ember egy harmadiknak testvére, akkor jó eséllyel az a két ember az is testvér egymással. Tehát amikor a keresztények az egyházban testvér kifejezést használnak, akkor az nem valami pátoszos valami, amit azért mondanak, hogy akármi, hanem az egy Jézusi megjelölés arra, hogy mi, akik együtt őt hallgatjuk, vagy őrá figyelünk, vagy őt próbáljuk meg követni. És Jézus ebbe a körbe, tehát a tanítványi körbe külön szabályokat, vagy külön rendelkezéseket adott, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Vonatkozik persze a testvérekre is a fele barát, tehát a testvérem egyben fele barátom is, de a fele barátom nem feltétlenül testvérem, ez ilyen bogárrovar, tehát minden testvér fele barát, de nem minden fele barát testvér. Jézus nagyon radikális dolgokat mond a testvérekkel kapcsolatban. Beszél az 5. fejezetben 21.-24. vers között, olyanokat mond, hogy aki haragszik az ő testvérére, az olyan, mintha gyilkolna. Vagy aki ostobának nevezi az ő testvérét, az brutális büntetést érdemelne. Tehát ezek nagyon, nagyon határozott és nagyon kemény szavak, amiket itt Jézus használ, hogy figyeljünk oda mi, illetve azok, akik Krisztust követik, jobban figyeljenek oda arra, hogy egymás között hogyan viselkedünk. Tehát úgy mond, ezeknek a nagyon negatív megnyilvánulásoknak a másik ember felé, ezeknek a tilalma, vagy az ezekre való nagyon odafigyelés, ezeknek a nagyon lecsökkentése, ez a testvérek között különösképpen is fontos. De emiatt azt tudjuk mondani, hogy az, amit szoktak általában elvárni a keresztényektől, hogy te sosem lehetsz dühös, te sosem lehetsz haragos, te nem mondhatsz ilyen kemény dolgokat, és nyilván ez a sok esetben a Bibliának a félreértéséből származik, vagy ilyen félinformációból, hogy a Bibliában le van írva az, hogy nem mondhatsz ilyet a másikra, vagy nem haragudhatsz a másikra. De itt Jézus Máté evangélium 5. fejezetében konkrétan megjelöli, hogy ez a keresztény testvére vonatkozik. Ez nem azt jelenti, hogy kígyót békát mondhatok másokra, meg örjönkhetek mindenütt, nyilván nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ezek a dolgok, amelyeket általában úgymond a fele barátra szoktak vonatkoztatni, de ez nem, ez a testvéreknek szól. Testvérekre vonatkozik. Vagy hogyha megnézzük a 18. fejezetet, 15. verstől kezdve, ott a gyülekezeti életről beszél Jézus, hogy hogyan viszonyuljunk a gyülekezeti életben egymáshoz, például a helyes útra való terelést, akkor azt mondja Jézus, hogy mindenképpen először négy szem közt szóljál neki. Ne pletykálkodjál, meg ne nyilvánosan alázd meg, nem tudom én, tehát figyeljél oda, hogy ti közöttetek, testvérek között legyen jó a viszony. És különösen figyeljetek oda egymásra, megkülönböztetett figyelemmel. Mert hogy Isten nevét, Krisztus nevét viseljük azok, akik benne hiszünk, és ez bizony felelősséggel is jár, de ez bizony azzal is jár, hogy elvárhatjuk, adnunk kell, és elvárhatjuk a másik keresztény testvér felé egyfajta megkülönböztetett figyelmet, és megkülönböztetett vélelmezést a jóra. Itt beszél még ugyanúgy a 18. fejezetben Jézus arról, hogyha kértek valamit, ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ez is a keresztény testvérekre vonatkozik, akik Jézust követik, vagy bármit is kértek, hogyha megegyeztek abban, hogy mit kértek, akkor azt megadom nektek. Ez a kijelentés is a keresztény testvérekre vonatkozik. Most tartalmilag nem megyünk bele, hogy ezek mit jelentenek, csak láthatjuk azt, hogy ezek az ígéretek is, amik itt a 18. fejezetben vannak, ezek az ígéretek is a keresztény testvérekre vonatkoznak. És van még egy, amit itt muszáj elmondani a testvérekkel kapcsolatban, az pedig a megbocsátás. Szintén keresztényeknek szokták mondani azt, hogy hát nektek mindenkinek meg kell bocsátani. És persze van a megbocsátásnak, mint általános attitűdnek egy felebarátra vonatkozó része, erről beszél is Jézus szintén a hegyi beszédben, Máté evangéliumának az 5. fejezetében, beszél egy általános megbocsátásról, de ahol kifejti az, hogy tulajdonképpen mit ért megbocsátás alatt is, ez hogyan kell ezt alkalmazni a mi életünkre, a szintén a 18. fejezetben van, ahol a gyülekezetről beszél előtte, amiket az előbb felsoroltam, és itt beszél a megbocsátásról, arról a radikális megbocsátásról a másik emberrel szemben, amit kifejez, aminek célcsoportja vagy célszemélye a keresztény testvér. Tehát amikor arról a radikális, úgymond mindenkinek megbocsátásról hallunk, vagy gondolkodunk, amit amúgy a keresztényeken sokszor számon kérnek a világban, akkor ha megnézzük Máté 18. fejezetét, akkor ott ezt a megbocsátásnak, ezt a radikális 100%-os voltát, tehát az, hogy nekem meg kell bocsátanom, az, hogy ez hogyan történik meg, az megint egy nagyon-nagyon tág és nagyon-nagyon nagy téma, amiben teológia is, pszichológia is van, meg minden van, úgyhogy ebben most nem fogunk belemenni, de ígérem, erről mindenképpen fogunk beszélni, mert a megbocsátás egy nagyon fontos dolog, de az a fajta radikális megbocsátás, amivel a kereszténységet azonosítani szokták, ebben a vonatkozásban a keresztény testvére vonatkozik, nem mindenkire. Mindenkinek tudni kell megbocsátani bizonyos szinten, de az a radikális, amikor Jézus az igazán radikális és erős megbocsátásról beszél, az a keresztény testvére vonatkozik. Hát itt van a 18. fejezetben, megkérdezi Péter Jézust, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Ő is így teszi fel eleve a kérdést, és Jézus elmond neki egy példázatot, elmondja, hogy a megbocsátás tulajdonképpen hogyan is néz ki, meg mi az alapja, meg miért, meg mi, meg merre, meg hány méter. És azt mondja a végén, hogy, ja is ugye azt is kilátásba helyezi Jézus, hogy mi lesz, hogyha nem bocsátunk meg a testvérnek, és így mondja a 35. versben, hogy amikor elmondta, hogy ennek mi lesz a következménye, hogy így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő testvérének. Mindenki az ő testvérének. Itt Jézus nem a fele barátot, vagy nem általánosságban beszél, hanem egészen konkrétan a testvérről beszél. Tehát azt mondja Jézus, és az egész evangéliumból ez süt felénk, hogy a megbocsátás egy iszonyatosan fontos dolog, de amikor keresztény testvérről van szó, akkor a legradikálisabb. Tehát van megbocsátás és megbocsátás között különbség. De megint mondom, ebben most nem megyünk bele részleteiben. Hiszen Jézus mondja itt, meg nem bocsát testvérének. És ezt még bonyolítja, hogyha még eddig nem lett volna elég bonyolult, de ezt még bonyolítja az, hogy hogyan értjük magát a testvér kifejezést. Egyrészt Jézus beszél arról, hogy ki az ő testvér, az oké, viszont ha az Ószövetséget, és most csak itt egy csipetet hozok be, ugye a csipetnyi Ószövetséget még, az Ószövetségben a testvér az szinte a fele barátnak volt a szinonimája, tehát annak az embernek, aki szintén Izrael népéhez tartozik, szintén az én nemzetileg honfitársam, hitben társam, ő az én testvérem, ő az én felebarátom. Tehát ezek ilyen nagyon rokon értelmű szavak voltak. Az a kérdés, hogy a hallgatóság ezt ott akkor hogyan értette, hogy testvérnek, tehát itt akkor a honfitársa, nem tudjuk, viszont mi már tudjuk azt, hogy a testvér kifejezés az elsősorban a Krisztusban hívőknek a gyülekezetére vonatkozik. Tehát itt a megbocsátásban is ez van. Ez is egy nagyon kemény, de nagyon izgalmas téma. Szóval foglaljuk össze akkor itt a jézusi dolgokat, vagy a jézusi oldalát ennek, és még egy nagyon kevés időnk maradt, amikor majd párról fogunk beszélni, csak egy-két mondat van. De ahogy azt láthatjuk, hogy a jézusi mondani valónak voltak célcsoportjai, egészen konkrét célcsoportjai voltak, és a tanítványokon belül is voltak külön csoportok, vagy külön szintek, akiknek Jézus bizonyos dolgokat megmutatott, és elmondott bizonyos dolgokat, pedig nem. És ez minden esetben nem teljesítményhez kötött, hanem szuverén kiválasztáshoz. Tehát, hogy Jézus kiválasztott valakit, hogy neked ezt mutatom meg, neked ezt mondom meg, másikat pedig kiválasztotta, neked ezt mutatom meg, és ezt mondom meg. Amely lehetett azonos is, de lehetett különböző azok a tartalmak, amiket Jézus különböző embereknek és embercsoportoknak átadott. És hogy ez mennyire nem kötődik teljesítményhez, azt pedig már Pál apostolnak a személye mutatja meg, aki gyakorlatilag keresztény üldöző volt, mielőtt Jézus megjelent neki és keresztényé lett. Tehát ennyire nem a teljesítményen múlik ez, hanem az, hogy kinek adja Jézus, vagy kinek mutatja meg Jézus, és kinek pedig nem. És Pál apostol nem csak a hitnek más dolgaiban, hanem a mondani valója tekintetében is Jézushoz igazodik, Krisztushoz ragaszkodik, és ő is különböző célcsoportokat szólít meg, de erről most nem fogunk beszélni, hanem inkább azt mondanám, hogy különböző kiindulási ponttal, vagy különböző alapon szólította meg azokat a gyülekezeteket, vagy amelyekben ő szolgált, és akiknek a leveleit írta. Az első korintusi levelet fogjuk megnézni pár szóban, hogy láthassuk azt, és kapjunk itt is egy hálót ahhoz, hogy aztán kifoghassuk a magunk halait a szentírási szövegből. A 7. fejezetben, tehát 1 Korintus 7-ben Pál apostol a családi kapcsolatokról beszél, házasságról, válásról, meg ilyesmikről beszél, és itt nagyon éles különbséget tesz a között, amit ő mond, tehát azokból a tanításokból, a krisztusi tanításokból következtetve, amit ő kapott, így úgy amúgy, és mi az, ami effektíve a jézusi tanítás, amit ő átad. Tehát mi az, ami primer, ami krisztusi, és mi az, amit ő a krisztusi tanítás alapján állít. Ez nagyon szépen kijön több versben is. Például a 8. versben azt mondja, hogy a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Tehát ezt ő mondja. Ha két verssel arrébb megyünk a 10. fejezetben, pedig azt mondja, hogy a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. Tehát már a saját mondani valójában pár mondat között is különbséget tesz. És aztán, hogyha átugrunk a 25. fejezetre, akkor van még egy harmadik szint is, amikor azt mondja, hogy a hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok. Tehát van az a szint, amikor én az Úrtól vettem, mondja Pál apostol, ami konkrét ez így van, ezt nem lehet változtatni. Van olyan, amit a krisztusi tanítás alapján én következtetek ki, vagy én mondok el, mint aki úgy értek hozzá valamennyire, és van olyan, hát amiből úgy nincs igazából ennek így kerete, de adok egy tanácsot, hogyha már kíváncsiak vagytok a véleményemre. Tehát amikor Pált olvassuk, akkor is érdemes mindig megnézni, hogy ezt hogy állítja azt, amit állít. És így módon megkülönböztetni bizonyos tartalmakat. És hogy hátlapozunk a 11. fejezetre, akkor ott a 23. versben ott az úrvacsorának a szereztetéséről beszél, vagy az utolsó vacsorán elhangzott dolgokról, amely ma az oltári szentségnek, az úrvacsorának az alapja, és azt úgy vezeti be, hogy mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Tehát itt gyakorlatilag ezzel a félmondattal aláhúz, hogy ami most itt jön, az most nagyon fontos, mert az megmásíthatatlan, mert Krisztustól jön, ez így úgymond szó szerint. Krisztustól jön, persze nem szó szerint, de hogy szó szerint, legalábbis teológiai szempontból szó szerint Krisztustól jön. És van még egy ilyen rész a Korintusi Levélnek a 15. fejezetében, ahol Pál apostol azt mondja, hogy mert elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. És utána egy hitvallást tesz, hogy Jézus meghalt, és hogy feltámadt, és hogy megjelent, és hogy stb. 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 Tehát az oltári szentséget, annak a megalapításain, annak a gyakorlását aláhúzza Pál apostol, hogy ez krisztusi. Én mondom Pál, de ez krisztusi, tehát nem tőlem van, nem én szoptam ki a kis ujjamból, hanem ezt Krisztustól kaptam. Ugyanez vonatkozik a hitvallásunkra is, és a legfontosabb üzenetre a feltámadásra, és aztán a Galata levél első fejezetében pedig ugyanígy aláhúzza az evangéliumot, tehát a Krisztusról szóló tanítást, tehát ami nem etika, nem erkölcs, nem tanácsadás, hanem ami a központja, az esszenciája a keresztény tanításnak, az evangélium, az is Krisztustól érkezik. És azáltal aláhúzza Pál, hogy én ezt Krisztustól vettem, nem én találtam ki, hanem én ezt átadom. Tehát így módon Pál apostol is a saját mondani valójában megkülönböztet szinteket. Tehát amikor a páli leveleket olvassuk, vagy éppen az apostolok cselekedetei könyvében olvassuk, akkor nézzük meg azt, hogy Pál apostol ezt hogyan mondja, amit mond. Ez is érdekes, hogy kinek mondja, de ebbe most már nem megyünk bele, csak abba, hogy hogyan mondja, milyen alapon mondja, hogy én ezt a Krisztustól kaptam, és ezt így átadom nektek, mint egy csomagot a futár, főleg mostanában hozzák viszik a csomagokat a futárok, és odaadják, és hogy én csupán a postás vagyok, de ez a te csomagod, ami Krisztustól jön, vagy hát én is kaptam csomagot, és az alapján kibontottam, és az alapján ezt mondom neked, ahogyan én azt megértettem, ami benne van ebben a dobozban, csomagban. És harmadik persze, hogy hát erről nem jött csomag, nem jött üzenet, de hát tanácsot tudok adni, ha kell. Elfogadod, ha már kíváncsi vagy rá. Így figyeljünk Pál apostolnak a tanításaira. Hú, ez is nagyon tömény és nagyon izgalmas út volt, amit most itt együtt bejártunk, ha más nem, akkor a fülünkkel, de bejártuk ezt az utat. Még egyszer mondom, amit az elején mondtam, és többször is hangsúlyoztam, hogy attól még, hogy valami nem nekem szól, első jelentésében a Bibliából, az nem jelenti azt, hogy nem szólhat hozzám. Az Isten bármely bibliai szakaszon keresztül meg tud engem szólítani, és hát tudnék mesélni arról, hogy milyen abszolút perifériásnak tűnő szakaszokon keresztül kaptam üzeneteket az Istentől, megerősítést, vagy bármi más előre lendítő dolgot. De látnunk kell azt is, hogy vannak bizonyos, és főleg itt a cselekvés tekintetében, tehát és a másik emberhez való viszonyulásnak a tekintetében, vannak bizonyos dolgok, amelyeket jó, hogyha figyelembe veszünk, mielőtt mindenkire mindent vonatkoztatunk. És hát az evangélikus meggyőződés szerint, ami Krisztusról szól, az elsőbséget élvez, és hozzá is tehetem azt, ami nem csak Krisztusról szól, ami Krisztustól szól, vagy Krisztusról szól, vagy Krisztusnak a mondani valója, vagy az ő explicit üzenete, az mind elsőbséget élvez. Ezt már Pál is megtette itt ebbe a csomagos példában, amit itt mondtam, azt abban értjük, hogy aminek Krisztus van a középpontjában, az az, ami a legfőbb helyen kell legyen, és már azon keresztül, annak a szemüvegén keresztül értelmezzük az összes többi részt is, és akkor nem lesz baj a Biblia értelmezésünkkel. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy ismét együtt lehettünk itt a 11. adásban. Még egyszer mondom, hogy iratkozzatok föl mindenütt, osszátok meg, és mondjatok véleményt, értsetek nem egyet velem, és akkor az nagyon termékeny tud lenni, és ebből adások tudnak születni. A legközelebbi viszont hallásig. Sziasztok!